Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, új év utáni vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Máté evangélium a 3. fejezetében, a 13-tól a 17. versig a következőképpen. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta, nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt, engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Jézus megkeresztelkedik a Jordán vizében, egy jól ismert jelenet, ez mégis nagyon sok mindent tartalmaz, fontos elemeket. Maga a folyó is fontos szerepet játszik Izrael történetében, hiszen emlékezünk csak, hogy ebből az irányból jutott be Kánaán földjére a nép. Jézus mintegy 100 kilométert kellett megtegyen Galileából azért, hogy eljusson a Jordánnak ahhoz a szakaszához, ami már gyakorlatilag a Holt tengerbe ömlik, és ahol János keresztelt. Hát ez a távolság is jelzi, hogy mennyire fontos esemény ez. Hogy azért képes volt ennyit utazni, és nem autóba szállt végképp, nem repülővel tette meg, hanem hát minden bizonnyal gyalog, ahogy máskor is olvassuk róla. De mégis annyira fontos ez a jelenet, hogy mind a négy evangélium szól tulajdonképpen róla, még akkor is, ha János evangélium a más formában, de mindegyiknél megtaláljuk. Egyszerű ez az ügy, és mégis sok-sok kérdést vet fel. Ezek közül nem is lehet mindegyikre kitérni, hanem inkább maradjunk annál, amely keresztelő Jánosnak is problémát okozott. És most azt is egy kicsit el kell napolni, bár remélem, hogy a végére mindannyiunknak világos lesz, hogy miért más ez a keresztelés, mint a magunké, hiszen egyrészt itt egy jánosi keresztségről van szó, ez még messze nem a Jézus által elrendelt, és hát legfőképpen itt Jézus az, aki megkeresztelkedik, és nem akárki. Hát minden esetre ott a kérdés, hogy miért is lenne éppen Jézusnak szüksége arra, hogy megkeresztelkedjen. Hiszen amit keresztelő János hirdetett, az egy bűnbánati, tisztulási szertartás volt. Jöjjenek a bűnösök, keresztelkedjenek meg, tisztuljanak meg általa, és aztán egy megújult élettel folytassák a napjaikat. De hát mit keres itt Jézus? Ez a gondja magának keresztelő Jánosnak is, és rögtön elé áll, hogy nem, hát te ide nem jöhetsz. Hát neked nincs mit megbocsátani, nincs mit megvallanod, mint a többieknek. És nem csak Jánosnak ez, de valójában az egész egyháznak egy nagy kérdése, hogy hát mi szüksége Jézusnak, ha ő csak ugyan a messiás, ha ő csak ugyan Isten fia is bűntelen, akkor mi szüksége lenne egy ilyen keresztelési szertartásra? Hát János ellene is áll, azt mondja, hogy hát nem, erről szó sem lehet. Logikus ez a reakció, szinte csípőből elutasítja Jézust a próféta. Hát fordítva lenne szükség megkeresztelkedni. Hát nem az a logikus, hogy a lelki világban nagyobb kereszteli meg a nála kisebbet. Hát nem az a természetes, hogy a bűntelen kereszteli meg a bűnöst. Még akkor is, ha egy kimagasló prófétáról van szó, mint Jánosról. Hát nem az a magától értetődő, hogy az isteni küldött messiás kereszteli meg az ember prófétát? Az erre adandó magától értetődő igen az oka annak, hogy Jézus megkeresztelkedése kezdettől fogva gondot jelenthetett az első keresztények számára is, hiszen a látszat adódott belőle, hogy hát Jézusnak volt mit megbocsátani, volt miért a bűnösséget magára vállalni, és ebből megtisztulnia. És nem is csoda, hogy aztán a Szentírásban nem került tudni, hogy az apokrif írások között a héberek evangéliuma nevű, amelyből csak töredékek maradtak fenn, az kifejezést is ad ennek a nehézségnek, abban Jézus testvérei szólítják fel Jézust, hogy menjél el, csak tisztulj meg, és keresztelkedj meg Jánosnál. Hát a kérdés tisztázásához először is azt kell megértenünk, hogy az evangélisták mit fejeznek ki ezen történet által. Mert hát azt senki ne képzelje, hogy ők nem tudatosan döntöttek amellett, hogy ezt a történetet megőrizzük a Szentírás számára, le kell írnunk az evangéliumunkba. És persze Jézus sem, pedig Isten sem a tudatosság és a szándékosság hiányában cselekedett, amikor ez a történet megtörtént ott a Jordán folyóban. Kettős jelentősége van ennek a történetnek. Az első, amin János maga is megakad. Jézus valóban vállalta a közösséget az emberrel, mégpedig hát mivel bűnösök vagyunk, a bűnös emberrel vállalta a közösséget. Tehát az emberi természetét nyilatkoztatja ki ezáltal. A keresztelés során pedig, amikor kijön a vízből, megnyílik a menny, és az isteni szózat elárulja Jézus Isten fiúságát. Tehát isteni természetét nyilatkoztatja ki ezáltal. Így Jézus kettős természete áll előttünk most a folyó menti jelenetben. És ebben a kettőségben éppen az a csodálatos, hogy a hozzánk való közelsége és a felettünk gyakorolt hatalma együtt jelenik meg. Egészen lehajol hozzánk, és persze messze nagyobb nálunk. De azért tegyük föl azt a kérdést is, hogy végül is mi az oka keresztelő tévedésének? Hiszen tulajdonképpen ugyanaz, mint bármelyikünk tévedéseinek a hitterületein. Az Istenről alkotott téves képeink az okai a tévedéseinek. És ezt két történettel tudnám szemléltetni. Az első szó szerint is téves képről beszél, egy olyan családról, akik kirakót játszanak nagyon gyakran, és hát egyszer az apa haza állít egy 1000-nél is több darabos kirakóval, neki kezdenek a kirakásnak, és sehogy nem, semmit nem tudnak kezdeni vele, hát a végén már mérgükbe sútba vágják, hogy ezt lehetetlen kirakni. És aztán kiderül, hogy miről van szó, hát a doboz fedele el lett cserélve. Hibás kép volt rajta. Hát valahogy így van a proféta is, és így vagyunk mi magunk is igazából. Megvolt az elképzelése Istenről, és éppen így megvolt az elképzelése Jézusról is. Hát ezért, mivel ez eltért a valóditől, a darabokat képtelen volt összerakni megfelelően. És hát meg is fogalmazza az elutasító válaszát Jézusnak. Könnyű a hibásan felbecsült értékekkel összezavarodni. Sátán cselvetésé folytán könnyen úgy járunk, mint a másik történetben, ami a híres dán teológus, filozófus nevéhez kötődik, Átverés az ékszer üzletben címen. Eszerint betörők hatolnak be egy ékszer üzletbe, de nem visznek el semmit, hanem össze-vissza cserélgetik az árcédulákat. És ezért a következő napon, amikor a vásárlók bemennek, hát nem tudják, hogy mit vesznek. Van, aki a drága értékeket keresi, és sokat fizetve visz haza bizsút magával. Mások, akik nem is tehetnék meg, hogy ilyeneket vásároljanak, az olcsót keresik, és viszik a drága értéket. Hát még keresztelő János sem látja jól az értékeket, és az igazságot, amikor Jézusra tekint, hamis árcédulák alapján ítél. Aztán a megtévesztés hajt minket, magunkat is az ilyen tévedésekbe, hogy aztán egyenesen hamis Isten hithez, bálvány imádáshoz vezessen minket. Hiszen a mai világban, ha körbenézünk, akkor ezt látjuk. Az emberek gyártanak maguknak mindenféle isteneket, hol annak is nevezve, hol elmismásolva a dolgokat, de mindenfélét kitalálnak, ideákat, ideológiákat, és megpróbálnak a maguk módján szabadulni ennek a világnak a terheitől, végső soron a bűneiktől. Csak éppen a hamis értékek eltévesztik a megfelelő választást. Jézus azonban megfelel természetesen Jánosnak, és mondja, hát így kell betöltenünk minden igazságot. Az igazság és a valóság rokonértelmű a nyelvünkben, ez egy kicsit megtéveszt minket most ebben a történetben, Jézus felelete kapcsán is, mert itt valami másról beszél, mint amire a valóság értelmében gondolhatnánk. Mondhatnám úgy is, hogy hát az igazság az, hogy itt nem erről az igazságról van szó. Ez a szó ugyanis, amit ő használ, azt az igazságot jelenti, amit Isten állapít meg. Nem a valóságnak megfelelőség értelmében, hanem az Istennek, az ő szentségének megfelelésről van szó. Azaz az ő jogrendjének a betöltéséről. És hát erre mondja Jézus, hogy így kell ezt betölteni. Isten jogrendjének a betöltése az igazság érdekében alázza meg magát Jézus annyira, hogy alá ereszkedjen a, most szó szerint is a föld legmélyebb pontjára, oda a holtengeri torkolathoz a Jordánba, és belemerüljön a vízbe. Tehát azt kell mondani, hogy itt a megigazulásunkért végzi ezt el Jézus. Hogy így töltse be az igazságot, a mi megigazulásunk igazságát is, hogy Isten ezáltal igaznak tekinthesse az embert, holott a bűnei miatt azt kellene mondani, hogy nem az. Mivel az emberi lét úgy jelenik meg, emlékezzünk csak Pál apostol képére, hogy a keresztségben az embernek, az óembernek alá kell merülni a vízbe, és oda belefulladnia, meghalnia, hogy az új emelkedjen fel. Hát ezt jelképezi Jézus is, csak nem a saját értelmében, legfeljebb az ő kereszthalálát lehet ilyen értelemben belevenni, és nem valamiféle óember halálát, de ugyanígy a felemelkedést, a mi új lehetőségünket is jelképesen példázza az ő története, ahogyan a megkeresztelkedés után kiemelkedik a vízből. Jelzi tehát, hogy a népért ő meg fog halni, és a nép majd új életet nyer ezáltal. Tehát nem magáért keresztelkedik, meg nem azért érdekes, mert neki van-e szüksége, azért érdekes ez, mert nekünk van szükségünk az ő megkeresztelkedésére, a bűnbánatra, a megtérésre és bűnbocsánatra nekünk van szükségünk. A népért értünk végzi mindezt, azért, hogy kifejezze, hogy majd halála által üdvösséget szerez a benne hívőknek. Azt is fontos megfigyelnünk ebben a történetben, hogy az említett tévedésekből, a érték tévesztésünkből nem tudunk magunktól zöld ágra vergődni. Nem Keresztelő János és nem a magunk gondolkodása, vagy akár imádsága vezet el oda, hogy kikerüljünk ebből az útvesztőből, és a helyes értékeket, az igazságot lássuk meg, hanem csak is Jézus szava, amelyel megtöri az ellenállásunkat, mint hogy Keresztelőnek is válaszol, hogy engedj most, ennek így kell lennie, és így kell az igazságot betölteni. Így kell a megváltásunknak megvalósulnia, így kell az embert megmenteni. Viszont csak Isten igéje képes leleplezni számunkra a valóságot, az igazi értéket. Kicserélni a kirakónak a képét a helyesre. Meg hogy végre az ékszerboltban is az eredeti árcédulák kerüljenek vissza a drága kövekre. Hogy meglátszon, hogy mi az értéktelen és mi a drága. Figyeljünk oda egy apró szóra is, aki a Károli fordítás ószövetségi szóhasználatát ismeri, és szinte belénk is ivódhatott, annak feltűnhet az és íme kifejezés, vagy gyakran az Ószövetségben mert íme szófordulat jelenik meg. Nem tudom, feltűnt-e valakinek, de az ilyen szakaszok mindig valami hirtelen támadó, fontos fordulatot jeleznek. Akár Ábrahám életéről legyen szó az ilyen szavaknál, akár a későbbiekben, de mindig arról van szó, hogy valami újat akar vele Isten mondani, egy új szakasz, újdonság jön létre. Hát annak érdekében, hogy a Jordánban alá merülő és onnan kiemelkedő Jézus felől se keresztelőben, se a jelenlévőkben ne maradjanak kétségek, hát a lehető legnagyobb dolog történik. Olyasmi, ami csupán néhány alkalommal történt a Szentírás tanúsága szerint, és kizárólag Krisztusra vonatkozóan. Mennyei szózat ugyan hallatszott Mózes idején is, de az, hogy megnyílt volna a menny, az sehol máshol nem olvassuk, csak az Új Szövetségben, és ott is tulajdonképpen csak négy alkalommal. Hát vajon tudjuk-e, hogy melyik lehet az a másik három alkalom? Hát János evangélium első fejezetének a végén jelenti ki Jézus, hogy hát majd nagyobbat is fogsz látni, mondja Nátánnál élnek, és azt mondja, hogy hát az Isten angyali fel és alá járkálnak, és leszállnak az ember fiára. Bár azt is hozzá kell talán tenni, hogy ez lehet, hogy valójában ugyanerről beszél, hiszen János a keresztelést máshogy jeleníti meg evangéliumában. Tehát ilyen értelme lehet, hogy ez nem is egy külön történet. Aztán olvassuk még az apostolok cselekedetei fejezetében, a hetedikben, egy másik jelenetben, amikor a zsidók elutasítják az Isten hozzájuk küldött bizonságtételét, aztán kivégzik Istvánt, és akkor ő Szentlélekkel látja a megnyílt eget maga előtt, ezt mondja ez a keresztény első vértanunk, hogy látom az eget megnyílva. És a későbbiekben pedig már a Biblia végén vagyunk, a Jelenések könyve utolsó fejezeteiben, a 19-ben ismét megnyílik a menny, jönnek a lovasok, de az élen maga Krisztus, mint a királyok királya és uraknak ural. Hát így látjuk, hogy ő jön befejezni a megváltást és a világnak a helyreállítását. Tehát ezek az alkalmak, ahol ilyesmit találunk. Valaki gondolhatna persze a megdicsőülés történetére is, de ott tulajdonképpen az ég megnyílása nem szerepel, csak a hang. A hang tekintetében pedig azt is lehet mondani, hogy ott meg három alkalom szerepel az Új Szövetségben, ahol mennyei hang hallatszik. Hát ez az egyik természetesen, amikor Jézus megkeresztelkedik. Aztán a megdicsőülésnél is valóban ugyanezek a szavak hangzanak el. Tehát ilyen szempontból ezek rokon történetek. És van még egy, az talán nehezebben ugrik be az embernek. János evangélium a közepén, amikor Jézus már a halálára tekint, és erőt kér mindennek végrehajtásához, akkor mondja, hogy atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, és erre hang hallatszott az égből, már meg is dicsőítettem, és ismét megdicsőítem. Nos, hát abban, hogy Jézus közösséget vállalt az emberekkel, már előre is hangsúlyossá vált Jézus megkeresztelkedése. Most az elején is ez már kiderült, hogy ez egy fontos történet, most azonban, hogy ez meg is történt. Nos, még nagyobb hangsúlyt kap az eset, hiszen megszólal az Atya hangja, a Szentlélek pedig galamb alakjában ereszkedik le a fiúra, és így tulajdonképpen a Szent Háromság idézőjelbe vett első megjelenése az, ami itt olvasható számunkra. Bemutatkozik úgymond a Szent Háromság három személye, és ott van együtt jelen Jézus megkeresztelésénél. Tehát arra mutat rá ezzel a történet, hogy hát Jézusnál nincs szó bűnvallomásról természetesen, tehát nem ezért jött megkeresztelkedni, hanem ő magára vette a világ bűneit, hogy megváltson minket. A keresztelés közben pedig így egyfajta beiktatás is megtörténik a messiási szolgálatába, és ezért is hangzik az Atya hangja, amely egyébként Ézsaiás 42. fejezetéből idézett. Hát így a szózat révén is világossá válik mindenki számára, hogy az evangéliumok már a működése elején, Jézus működésének a kezdetétől úgy mutatják be Jézust, mint aki Isten valóságos, szeretett és egyetlen fia. Jézus megkeresztelése tehát nem egyszerűen annak az igazolása, hogy hát ő a bűnösök részvétel van, vagy közösséget vállal velük, ez is benne van. Nem csak annyiban, hogy ő mint történelmi személy emberként járt itt ebben a világban, hanem arról is bizonyságot tesz ebben a történetben Isten, hogy ez a Jézus ennél is sokkal több. Mert ő a valóságos Isten fia. Ő a szeretett fiú, akiben az Atya maga is gyönyörködik, aki éppen a mellénk lépésével és ilyenfajta módon megalázkodásával a mi érdekünkben az igazságunkat, a megváltásunkat végzi el. Ámen. Imádkozzunk. Jordánhoz járuló Jézusunk, köszönjük neked szeretetedet, amellyel teljes közösséget válasz velünk bűnös emberekkel. Alámerültél a Jordán vizébe, de nem a magad bűneit, hanem a miénket merítetted bele a keresztség által a víz halálába. Áldott légy, hogy így töltöttél be minden igazságot, és így adtál nekünk gonoszaknak isteni igazságot, hogy aki hisz, megigazuljon és örök életre jusson. Mennyei Atya, aki mennyei szózatban nyilatkoztál meg, egyszülött fiú, aki messiásként emelkedtél ki a vízből, szent lélek, aki galamb formájában ereszkedtél megváltónkra, köszönjük, hogy kijelentetted igédet, beteljesítetted ígéreteidet, és elküldted a messiást. Amen.